Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket ebbe az új évbe, és hát ezúton szeretnék mindannyiótoknak egy áldott új évet kívánni az Úr Jézus nevében. És csak néhány igével szeretnélek buzdítani benneteket így az úrvacsora vétele előtt. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből fogok felolvasni, tehát a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8. verstől fogom olvasni az igét, 8-tól a 10-ig. Ábrahám is a hite által engedelmeskedett, amikor Isten hívta, hogy költözzön egy másik országba. Elindult, bár fogalma sem volt róla, hogy hol van az az ország, csak azt tudta, hogy Isten neki ígérte örökségül. Miután odaért, ugyancsak a hite által lakott azon a megígért földön, de csak úgy, mintha menekült lett volna egy idegen országban. Sátorban lakott akárcsak Izsák és a Jákob, akiknek Isten ugyanazt az ígéretet tette. Azért vándorolt, mert hittel várta azt a várost, amelynek alapja szilárd, és amelyet maga az Isten tervezett és épített. Tehát eddig olvasom az igét. És ugye tudjuk Ábrahámról azt, hogy ez hit atya, Ábrahám, Izsák és Jákob hit atyák és hit hősei között szerepelnek. És az ige azt mondja, hogy Ábrahám, amit tett, az mindent a hite által tett. Hite által engedelmeskedett Istennek, mert amikor Isten őt megszólította, akkor Ábrahám elhitte azt, hogy amit az Isten neki mond, az igaz. És Isten elhívta Ábrahámot egy olyan földre, amit Ábrahám nem ismert. Elhívta őt egy olyan útra az Isten, amit előre Ábrahám nem ismert. És mégis engedelmeskedett Istennek, mert hitt abba, hogy amit Isten mond, az igaz, és teljes mértékben megbízható. Tehát a mi életünk is ilyen, hogy amikor mi az Isten hívására igent mondunk, akkor még nem látjuk magunk előtt azt az utat, amit be fogunk járni hívőként. De mégis hiszünk az Istennek, és bízunk az Istenbe, hogy az az út, amire ő elhívott, az annál csak jobb lehet, mint az, amit idáig éltünk. Tehát Ábrahámnak megvolt a maga berendezett környezete, ott élt a családja környezetébe, azok között, az emberek között, és azon a földön, amit ő ismert, és Isten megszólította őt, és azt mondja, gyere, hívlak egy olyan útra, amit te még nem ismersz. Adok neked egy olyan földet, amit te még nem ismersz. És Ábrahám hitt az Istennek, és elindult ezen az úton. És azt mondja az írás, hogy amikor odaért arra a földre, amit Isten ígért neki, akkor ő azon a földön hitáltal telepedett le, és sátorokba lakott. És tudjátok, az, hogy Ábrahám és Izsák, Jákob sátorokba laktak, ezzel az Isten valamit ki akart nekünk jelenteni. Ezzel az Isten valamit mondani akart. És azt mondja itt az ige, hogy azért vándoroltak, és azért laktak sátorokba, mert ezzel azt akarták megmutatni, hogy nincs ezen a földön maradandó városuk. Tehát tudjuk ugye, hogy a sátor az egy átmeneti lakhely, az nem egy kőből készült ház, egy olyan építmény, ami sokáig megáll. És ugye azok az emberek építenek kőből házat maguknak, akik le akarnak valahol telepedni, ahol azt tervezik, hogy ott fognak élni, ott fognak lakni. De Ábrahám egész élete folyamán sátorokba lakott, és vándorolt egyik helyről a másikra, és ez Isten ezzel ki akarta nekünk jelenteni azt, hogy a mi hitbe való életünk az ilyen. Tehát ezen a földön nincsen maradandó városunk, nincs ezen a földön helyünk, hanem azt mondja az ige, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob azért vándoroltak, és azért laktak sátorokba, mert ők egy jobb után vágyakoztak. Várták hittel, várták azt a várost, a mennyei Jeruzsálemet, amelynek szilárd az alapja. Tehát tudták azt, hogy ők még nincsenek otthon ezen a földön. És ez jelképezi a sátorokban való lakás is, hogy Isten nem ezt az életet, és nem ezt a földet szánta nekünk lakhelyül, hanem egy egészen mást készített el számunkra. És a Pál apostol a második korintusi levélbe szintén ír erről. Tehát a második korintusi levél, 5. fejezet, első verstől fogom olvasni. Tudjuk, hogy ez a sátor, amelyben itt a földön élünk, vagyis a testünk, az egyszer el fog pusztulni. Isten viszont örök lakóhelyet készített számunkra a mennyben, amelyet nem emberek építettek. Ezért, amíg ebben a földi testben élünk, sóhajtozunk, mert szeretnénk már beköltözni a mennyei otthonunkba. Amikor majd oda beköltözhetünk, az olyan lesz, mintha felöltöztetnének bennünket, és akkor valóban nem leszünk meztelenek. Most, amíg ebben a földi testben élünk, sok teher nehezedik ránk, és azért sokszor sóhajtozunk. Mégsem kívánjuk levetni ezt a földi testet, inkább szeretnénk, ha rávehetnénk azt a mennyeit, hogy ezt a halandó testet teljesen elnyelje az örök élet. Aki pedig bennünket éppen erre elkészített fel, az maga az Isten. Ő adta nekünk előlegbe a Szent Szellemet, aki annak a biztosítéka, hogy mindazt, amit Isten megígért, valóban meg is fogjuk kapni. Ezért minden körülmények között bátran tekintünk előre, hiszen tudjuk, hogy amíg ebben a földi testben élünk, távol vagyunk az Úrtól. A benne való hitünk és bizalmunk által élünk, nem pedig ahhoz igazodva, amit a szemünkkel látunk. Ezért vagyunk bátrak és bizakodók. Jobban szeretnénk ugyan kiköltözni ebből a földi testből, és hazaköltözni az Úrhoz. De akár ebben a testben élünk, akár hazaköltözünk, arra törekszünk, hogy az Úr kedvében járjunk. Tehát eddig olvasom. És ez egy nagyon érdekes ige, ugye Pál apostol is itt arról ír, hogy az a sátor, amiben ezen a földön lakunk, az a mi testünk. És ezt el kell tudni fogadni, hogy Isten akar valamit mondani az embernek azzal, hogy ez a sátor, ez a test, ez nem képes örök életre. Hogy ez a sátor, ez csak egy átmeneti lakóhely. Tehát minden ember tudja, ha hívő, ha hitetlen, hogy ez a test, amiben élünk, ez megöregszik. És egy idő után alkalmatlanná válik arra, hogy hordozza a mi belső emberünket, tehát a mi lényünket, a mi lelkünket, a mi szellemünket, akik mi vagyunk. És ezzel Isten kijelentette az ember számára, hogy több van az embernek elkészítve, mint ez a földi élet. És ezt az emberek látják és érzik, és ezért kutatják mindenhol azt, hogy mi van a halál után. Ugye rengeteg vallás, ideológia, filozófia van, és mindegyik kutatja azt, hogy vajon ennyi lenne az embernek az élete ezen a földön, vagy pedig van valami a halál után, valami több, valami jobb. És az emberek érzik az ő szívükbe, hogy ez a földi élet, ez nem valami sok, ez nem elég az embernek, és valóban benne van az ember szívébe a vágy az örök élet iránt, benne van a vágy, hogy ne érjen véget az élet azzal, hogy az ember meghal. És valóban így is van, nem ér véget az élet azzal, hogy az embernek a teste ugye elöregszik, és egyszerűen alkalmatlanná válik arra, hogy hordozza az embert. És Isten ezzel kijelentette az ember számára, hogy többet készítettem el neked, ember, mint ez a földi élet. Több van számotokra elkészítve, mint az, hogy ebbe a testbe leéljétek azt a 80, vagy jó esetben 90 évet, és aztán vége. És mi ezt a sátrat adta nekünk Isten, ezt a lakóhelyet adta nekünk Isten, a mi testünket, hogy hordozzon bennünket ezen a földön, amíg ezen a földön élünk. De ez csak egy átmeneti lakóhely, és ezért ezt el kell tudni fogadni, és nem kell megijedni attól, hogyha az ember elkezd öregedni, és elkezdi érezni, hogy ez a sátor bizony már kezd romlani, itt-ott lyukas, beázik, egy kicsit beteg, minden baja van, és ez azt jelenti, hogy közeledik az idő, amikor az ember leteszi ezt a földi sátort. És ugye az emberek ezt nagyon nehezen tudják elfogadni. Próbálnak megfiatalodni, ránctalanító krémeket magukra kenni, plasztikai műtéteket csinálni, de egyszerűen nem értik meg, hogy ezt a sátrat az Isten arra teremtette, hogy egyszerűen elpusztuljon, mert átmeneti lakóhely, mert nincs itt maradandó városunk ezen a földön. Mégis ennek a sátornak nagyon nagy a jelentősége, ennek az emberi testnek nagyon nagy a jelentősége, és amikor Isten beleköltözik ebbe a testbe, mert az ige azt mondja, hogy mi a Szent Szellem temploma vagyunk, amikor Isten beleköltözik ebbe a testbe, akkor megszenteli magának ezt a sátorhelyet, lakóhelyé válik, templommá válik a mi testünk, és ezért úgy kell erre tekinteni. És úgy kell odafigyelni a mi testünkre, hogy ne éljünk önpusztító életet, ne tegyük tönkre készakarva a mi egészségünket, mint azok, akik dohányoznak, isznak, és bűnös életvitelt élnek. Egyszerűen önpusztító életet élnek, és tönkre teszik ezt a földi sátrat, amit Isten arra teremtett, hogy ő velünk együtt benne lakjon. Mert amikor mi hívővé válunk, már nem csak a mi sátorunk lesz ez, hanem az Istennek a sátora is. Egy megszentelt hely, Istennek temploma. És mi nem csak a magunkat fogjuk hordozni már ezen a földön, amíg itt élünk ebbe a sátorba, hanem Krisztust is magunkba hordozzuk ebbe a sátorba. És amikor mi valahol megjelenünk, akkor úgy kezdjetek el gondolkozni, hogy az Isten sátora, ugye az ige azt mondja, hogy az emberekkel van. És valóban így van. Az Ószövetségbe Isten ugye a szövetség sátrába jelent meg, megjelent, amit Mózes által építetett, és az Új Szövetségben ezek a sátor már mi vagyunk, mert az Istennek a jelenléte bennünk van, és mi hordozzuk az Isten jelenlétét. És nem kell egy kézzel csinált sátorba bemenni, hogy kijelentést nyerjünk az Istentől, hanem az Isten itt lakik ebben a sátorba, és bármikor kijelentést nyerhetünk az Istentől, bármikor beléphetünk a Szentek Szentjébe, mert itt van bennünk. Itt van bennünk. És maga Jézus Krisztus is fölvette ezt a földi sátrat, ő is lakott ebbe a sátorba, ő is lakott ebbe a testbe, sőt, mi több, Isten ezt a sátort, ezt a mi testünket használta fel arra, hogy a bűnt megsemmisítse a kereszten. És annak ellenére, hogy ez a test halandó, és arra van ítélve, hogy megöregedjen, és visszamenjen a porba, annak ellenére mégis nagyon nagy a jelentősége, mert Jézus Krisztus ebbe a testbe lett bűnné való áldozattá, és ebbe a testbe semmisítette meg a bűnt, és vitte föl a keresztre áldozatként. És nekünk így kell gondolkodni, hogy nincs itt ezen a földön maradandó városunk, nekünk nem ide kell berendezkedni, és egyszerűen az ember tulajdonképpen akkor kezdi el jól érezni magát ebbe a testbe, ebbe a sátorba, amikor rájön arra, hogy igazából nem ezt készítette el neki az Isten, ez csak egy átmeneti állapot. És azt mondja a Pál apostol itt, hogy nagyon sok nehézség, gond és teher nehezedik az emberre addig, amíg ebbe a testben van. És ezért sokszor vágyódunk kiköltözni, elköltözni ebből a testből, és elmenni az Úrhoz. És ez egy természetes dolog. Tehát nem rossz dolog az, hogyha egy hívő ember vágyik elköltözni az Istenhez. Ez nem azt jelenti, hogy valaki öngyilkos akar lenni, vagy nem szeretne élni. Pont erről ír itt a Pál apostol, hogy annak ellenére, hogy sok teher nehezedik ránk itt a földön, amíg ebbe a testbe élünk, és sokszor megfáradunk, annak ellenére nem szeretnénk meghalni. Inkább azt mondja, úgy szeretnénk, hogy erre a régi testre fölöltözni azt az újat. Hogy ami halandó, elnyelje azt az élet. És ez be is fog következni azoknál, akiket az Úr majd elragad. Az elragadtatásnál ez így fog történni, hogy nem következik be az embernek a halála, hanem egyszerűen erre a régi testre felöltözzük az újat, a levegő égbe elváltozunk az Úrnak a hatalmától, és megkapjuk azt az örökkévaló házat, tulajdonképpen azt a megdicsőült testet, amibe lakni fogunk majd az örökké valóságba. És ezért úgy szeretnélek buzdítani erre az évre benneteket, hogy nehéz, sokszor nehéz ez a földi út, amíg az ember ezen a földön jár, mert valóban sok teher nehezedik ránk, sokszor érezzük ennek a testnek a korlátait, ami valóban egy korlátozott test, mert egyszerűen elfárad, mert megbetegszik, mert tele van fájdalommal, tele van mindenféle korlátokkal, és egyszerűen Ezért sokszor az ember úgy érzi magát, hogy be van zárva egy korlátozott testbe, és nem teheti azt, amire sokszor a szíve vágyna. Például, amikor Jézus föltámadta halálból, és megdicsőült testbe volt, neki már nem voltak korlátai. Neki nem volt szüksége már ajtóra, hogy bemenjen a házba, ő egyszer csak megjelent a tanítványok között. És az a test már nem lesz ilyen korlátok közé szorítva, hogy ajtóra lesz szükségünk, vagy mit tudom én, mire kórházra, mert az nem lesz beteg, nem lesz semmi baja neki. Tehát az már nem egy átmeneti lakás lesz, az már egy örök lakás lesz, amit nem ember épített, hanem az Úr készített számunkra. És a mennyei Jeruzsálem az szintén egy olyan lakóhely lesz, amit nem ember épített. És ezek az emberek, Ábrahám, Izsák és Jákob ebbe a lakóhelybe vágytak, a mennyei Jeruzsálembe, és az egész életüket úgy élték le, hogy prédikáltak az ő életükkel, és azzal, hogy sátorba laktak, azzal, hogy vándoroltak, megmutatták azt, hogy nekik nincs itt maradandó városuk, ők nem erre földi életre akarnak berendezkedni. És mindazonáltal Isten megadta Ábrahámnak a földi áldásokat is. Olvassuk azt, hogy Ábrahámnak volt pénze, áldott volt anyagilag, és szolgái voltak, és így tovább. De mégse tekintette ezt az egész anyagi áldást Ábrahám úgy, hogy neki ez az élet célja. Ő neki ezt ráadásként az Isten megadta, hogy anyagilag is, földi dolgokba is áldott legyen. És mindazok ellenére, hogy ő neki ez mind megvolt, amire az emberek szíve vágyik ezen a földön, mégis úgy élt ezen a földön, mint aki idegen, és mint aki vándor. És az Isten ezt akarja, hogy a mi szívünk teljesen szabad legyen ezektől a földi dolgoktól. Mindazok ellenére, hogy Isten megállt bennünket, megállhat anyagiakba, és lehettek gazdagok is ezen a földön, de egy nagyon fontos, hogy a szívetek soha ne kötődjön ezekhez a földi dolgokhoz. Azt mondod, hogy holnap menni kell, és jön értem az Úr, és leteszem ezt a sátoromat, kit érdekel, hogy mi lesz itt a millióimmal, mi lesz itt a házammal, az autómmal. Nem szabad, hogy a szívünk kötődjön a földi dolgokhoz, mert ha ide kötődik a mi szívünk, akkor itt is maradunk. Az egész életünket úgy kell élni, hogy nincs itt maradandó városunk. És ezért fölösleges terheket ne hordozzatok a szívetekbe. Fölöslegesen a világgal ne hagyjátok magatokat megterhelni. Mert Isten nem arra hívott el benneteket, hogy ennek a világnak a terheit hordozzátok. Hogy a világ problémáival nehezítsétek meg a szíveteket. Hanem az Isten arra hívott el benneteket, hogy arra figyeljetek, ami a ti elhívásotok. És Jézus erről beszél, mikor azt mondja, hogy az Isten országát keressétek, és annak igazságát, és én a többit ráadásként megadom nektek. Azzal ne terheljétek a ti szíveteket. Mert hogyha a világ gondjai be fogják terhelni a ti szíveteket, akkor egyszerűen szem elől tévesztitek a célt. Szem elől fogjátok téveszteni azt, hogy nincs itt maradandó városunk. És figyeljetek ide! Mondok valamit, mi nem örülünk a betegségnek, nem örülünk a fájdalomnak, nem örülünk annak, ha elfáradt a testünk, nem örülünk annak, hogy valami fáj. És ez nem is jó dolog, mert egyszerűen kellemetlen és kényelmetlen. De egy szempontból örüljetek neki. Örüljetek neki, mert amikor érzitek, hogy valami fáj ebbe a testbe, érzitek, hogy öregszik ez a test, akkor gondoljatok arra, hogy ezt Isten jelként adta az embernek, hogy ember, figyelj, mert nincs itt maradandó városod. Ember, figyelj oda, mert a sátorod már kezdi jelezni, hogy ezt majd egyszer le fog kelleni tenni. Ez el fog múlni. És ahányszor valami fáj, ahányszor jön valami betegség, akkor mondd azt, hogy Uram, köszönöm, hogy megint figyelmeztetsz, hogy ezt a sátort én valamikor le fogom tenni. Higgyétek el, hogy nem véletlenül működik úgy a test, ahogy működik. Isten mindennel, amit teremtett, valamit mondani akar az embernek. Mindennel. És én ezzel nem azt akarom mondani, hogy jó dolog a betegség, nem jó dolog, de van benne egy pozitívum. Ha fáradt vagy, ha fáj, akkor tudd, hogy jelez a sátor, hogy nem örökké való. És ilyenkor mindig gondolj arra, hogy ébresztő. Ha nem úgy éltem idáig, hogy idegen és vándor vagyok ezen a földön, akkor majd jelez az a sátor, hogy tudatosítsd, hogy eljön az idő, amikor annak a sátornak vége, és le kell tenni, és kezdj el úgy gondolkozni, és kezdj el úgy élni, hogy ennek a földi életnek rövidesen vége van. És ezt a sátrat nem sokára le fogod tenni. Benne van a sátorba a figyelmeztetés. Benne van ebbe a teremtett, ebbe a földi testbe a tanítás az ember számára. Hogy figyelj oda, nem véletlenek ezek a dolgok. És Jézus Krisztus fölvette ezt a testet, fölment a keresztre, fölvitte a bűneinket ebbe a testbe, és önmagától vette föl ezt a sátrat, és önmagától tette le, hogy megmentse az embert. És most úrvacsorázni fogunk, és erre fogunk emlékezni, ezt fogjuk megerősíteni, hogy Jézus az ő áldozatával megmutatta azt, hogy valóban nincs itt maradandó országunk, nincs itt maradandó városunk. És egyszerűen ő nem úgy tekintett az életre, erre a földi életre, erre a testben való életre, hogy ez a minden, ez a csúcs, ez a legtöbb, hanem ő úgy tekintette arra, azt mondta, hogy visszamegyek az én atyámhoz. Lejöttem a földre egy időre, hogy elvégezzem azt, amit az atya rám bízott, és amikor elvégzem azt, visszamegyek az én atyámhoz. És tudd meg, hogy te is így vagy, és mi is így vagyunk. Hogy az Isten valamit ránk bízott ezen a földön. Azért születtünk meg ebbe a testbe, mert az Istennek célja volt a mi megszületésünkkel. Azért vagyunk még ebbe a sátorba, mert valamit el akar végezni az Isten a mi életünkbe, amíg itt vagyunk ebbe a sátorba, és amikor ennek vége, amikor az utunkat megfutottuk, akkor letesszük ezt a sátrat, és visszamegyünk a mennyei atyához. És ezt mondta Pál apostol, hogy az én futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ezek az emberek már tudták, érezték. A Péter apostol is azt mondja, én már nem sokára leteszem az én sátoromat. És a Pál is azt mondta, nemes harcot megharcoltam. A futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazságnak koronája. Ő is tudta, hogy vége a futásnak, vége a földi életnek, mert elvégezte azt, amit az Isten rábízott ebbe a földi sátorba, és letette azt. Így gondolkozzatok, és amikor fáj, mikor fáradtak vattok, akkor mindig jusson eszetekbe, hogy jelez a sátor, jelez az Isten a mi testünkön keresztül, hogy figyelj ember, nem fogsz te örökké ebbe élni, figyelj oda arra, hogy úgy éld az életedet, hogy azt töltsd be, amit én rád bíztam, amíg ebbe a sátorba vagy. Figyeljétek meg, Isten, mikor elhívta Ábrahámot, akkor vihette volna magához föl rögtön a mennybe, vagy nem tudom, tehát megcsinálhatta volna úgy is az Isten. De volt egy célja annak, hogy az Ábrahámnak sátorokba kellett laknia, volt egy célja annak, hogy az Ábrahámnak vándorolnia kellett, mert az Isten ezzel valamit mutatni akart. Mert az Isten Ábrahámon keresztül nagyon sok ember életébe prédikál mind a mai napig. És a mi életünknek a célja is az, hogyha már mi megismertük az Urat, és az Isten megmentett bennünket, akkor amíg ebben a földi sátorba élünk, az életünk arról szól, hogy ami életünk által más embereknek üzen az Isten, és más embereket is szeretne magának megmenteni. És ez az életünknek a célja, úgy, ahogy Jézus életének is ez volt a célja, azért született meg ebbe a testbe, hogy hirdesse az Istennek az igéjét, hogy megmentse az embereket, és mikor elvégezte, akkor letette ezt a sátort. És mi is le fogjuk tenni. Nyugodtak lehettek. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, Jézus Krisztus nevében hálát adunk neked. Köszönjük neked, Úr Jézus, azt, hogy te alkottál nekünk testet, alkottál nekünk egy sátorhelyet, egy lakóhelyet, ami nem örökké való, de te elkészítettél egy örökké valót is. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te is fölvetted ezt a földi testet, ezt a sátort, hogy ebbe megdicsőítsd magadat, és hogy az atyad megdicsőítsen tégedet, és te pedig az atyát. És köszönjük, Úr Jézus, azt, hogy amikor te elvégezted azt, amit az atya rád bízott, te letetted ezt a sátrat önmagadtól, és ebbe a testbe kárhoztattad a bűnt, fölvitted a keresztre, és megsemmisítetted. Azért, hogy mi már úgy élhessünk ebbe a testbe, mind akik tudjuk, hogy nincs itt maradandó városunk, mind akik tudjuk, hogy te többet készítettél el az ember számára. És köszönjük, Úr Jézus, hogy most itt az úrvacsorai jegyeknél is erre gondolhatunk, hogy Te meghaltál értünk, emberré lettél, azért, hogy megments minket, hogy ott lehessünk veled abba a örökkévaló, maradandó városba. Köszönjük, Úr Jézus, hogy bármi is történik ezzel a mi testünkkel, tudjuk, hogy Te alkottál nekünk egy újat, egy készítettél egy olyat, amiben nincs betegség, amiben nincsenek korlátok, ami örökkévaló. És mi szeretnénk ebbe a hitbe élni a mi életünket, és így járni ezen a földön. Amen. Fogom olvasni az úrvacsora igéket a Máté evangéliumból, a 26. részből. A 26. verstől fogom olvasni. Miközben ettek, Jézus kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott Istennek, tört belőle, és a tanítványainak adta. Közben ezt mondta, vegyetek belőle, és egyétek meg, ez az én testem. Tága mennyi atyánk, Jézus nevében hálát adunk neked, köszönjük ezt a kenyeret, hálát adunk érte, és megáldjuk az Úr Jézus nevébe. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te is megtörted a kenyeret, és adtál belőle a Te tanítványaidnak is, és azt mondtad, hogy vegyétek, és egyétek, ez az én testem. És köszönjük, Úr Jézus, hogy a Te testedbe fölvitted a mi bűneinket a fára, és most meghirdethetjük a Te halálodat, az, hogy Te meghaltál értünk, és halálod által életet szereztél, és életet adtál nekünk, fölszabadítottál a bűn és a kárhoztatás alól, és örök életet adtál. Köszönjük neked ezt, atyánk, és köszönjük, Úr Jézus, az, hogy most itt vagy velünk, és velünk együtt vacsorázol, és Te mondtad, hogy tegyük ezt mindig, addig, amíg Te vissza nem fogsz jönni. Az Úr Jézus nevében. Amen. Kezébe, és miután hálát adott Istennek, odaadta tanítványainak. Közben ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, amely által az új szövetség érvénybe lép, s amely a bűnök megbocsátása véget fog kiömleni sokakért. Igazán mondom nektek, mostantól fogva nem iszom bort a szőlő terméséből mindaddig, amikor majd újból iszom veletek atyám királyságában. Drága mennyi atyánk, Jézus nevében hálát adunk neked a kifolyt vérért. Köszönjük ezt a poharat, ami számunkra már hálaadásnak pohara. Te kiittad azt a keserűségnek, fájdalomnak a poharát helyettünk. És köszönjük, Úr Jézus, hogy nekünk a hálaadás poharát adtad a kezünkbe. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mi már csak hálát adhatunk, dicsérhetünk téged azért, amit elvégeztél értünk a kereszten. Köszönjük a kifolyt vért, ami megtisztította a mi halott lelkiismeretünket. Hogy tudjunk neked szolgálni, az élő Istennek. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te véred az, ami most is ott van, fönn a mennybe, a szentek szentjébe, engesztelő áldozatul. És köszönjük, hogy a te véred jobb dolgokról beszél, mint az Ábelnek a vére. Mert a te véred az kegyelemért kiállt minden gyilkos számára. A te véred kegyelemért kiállt minden bűnös számára. És áldást hoz minden bűnös embernek, aki elfogadja azt. Köszönjük neked, Úr Jézus. Köszönjük, hogy mi is elfogadhattuk. Megáldjuk Jézus nevébe ezt a poharat. Amen.
Olyan csodálatos vagy, drága megváltó Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy összehívtál bennünket, úgy, ahogy összehívja a kotlos a kis csibéket. Úgy, ahogy az édesanya összehívja a gyermekeit az asztalhoz, úgy hívtál bennünket ide erre a helyre. És mink engedtünk a te hívásodnak, és köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy itt vagy közöttünk. Mert megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, te ott vagy. Köszönjük, hogy itt vagy, Úr Jézus. Köszönjük, hogy te vagy itt az, akinek mondani valója van hozzánk. Azért kérlek, Uram, adj halló füled, adj értő szíved, és add, hogy engedelmes gyermekeid legyünk. Mert volt két fiú, aki azt mondta, mikor meghallotta atya akaratát, igen, atyám, megyek. És nem ment. És volt a másik fiú, amely azt mondta, nem megyek. De később megbánta, és azt mondta, megyek, atyám. Hogy legyünk azok a gyermekek, amelyek megértsük a te szent akaratodat, és elindulunk, és végigcsináljuk mindazt, amit megértettünk a te szádból. Mert azt mondta Úr Jézus, hogy nem csak abból lesz élve az ember, nem csak a kenyérből, hanem mind abból, ami az Isten szájából kijön. És mi akarjuk a te szádból hallani, drága megváltónk. Mi akarjuk hallani a te üzenetedet, a te szent akaratodat. Úgy kérünk, szólj hozzánk, érints bennünket, gyógyíts, és állíts helyünkre. Hagy álljunk ott, ahova állítottál, és hagy világítsunk ottan. Hagy legyünk a te eszközeid, akik által megmented az embereket. És mindenből legyen magasztalva, dicsérve, magasztalva a te neved, Jézus, mind örökre. Amen. Mindenkit nagy-nagy szeretettel üdvözlök, és nagyon nagy öröm van az én szívemben, hogy újra megtelt ez a hely, és örülök annak, hogy minél tovább úgy látom, hogy szorosabb és kisebb ez a hely. Úgyhogy segítsetek nekünk imádkozni azért, hogy az Úr valamit tegyen azért, hogy tudjunk talán bővebb helységeket nyerni. Hogy bővebb helyet tudjunk nyerni, hogy még több ember tudjon eljönni, és még több ember tudjon áldást nyerni. Az egész súly Isten igéjén, Istennek üzenetén van. Neked is kell hallani Istennek üzenetét. Neked is kell tudni, mi Istennek jó, tökéletes akarata. Neked is kell tudni, hogy mit akar te tőled az Úr. Annyira drága volt, és annyira drága számomra az az ige, ami már itt elhangzott az én drága testvérem ajkáról. És valóban így van, hogy mikor az Úr elhívta az Ábrahámot, akkor ő sátorba élte az egész életét, így élte. És ezzel azt mondta ki nekünk, hogy nincs itt maradandó városunk, hogy azokat a mennyeieket keressük. És hogy azért sátorba élt, mert nem akart letelepedni, nem akart úgy, nem akarta letenni az alapokat ezen a földön, és azt mondta, innen már nem mozdít ki engemet senki, hanem tudta, hogy ez a hely, ez a föld, amelyen él, ez csak egy átmeneti hely. És neked is kell tudatosítanod, drága testvérem, hogy a te életed akár mennyire egészséges vagy, akár mennyire érzed magad, hogy most kezdődik az élet, akkor tudhatod, hogy ez csak egy átmeneti idő, és eljönnek azok a napok is, amelyekről azt mondod, hogy nem szeretem. De ennek nem azért, hogy most valami depresszióba vagy valami szomorúságba esünk, ez nem azért van hirdetve nekünk, hanem azért van, hogy tudjuk, hogy nincs itt maradandó városunk. Hogy van egy jobb város, amit készített nekünk Isten. Nem emberi kézzel van ez készítve, nem embertől van ez, Istentől van. És ez a város, és ez a hely egy olyan csodálatos hely, egy olyan biztos hely, amelyet Isten készített az őt szeretők számára. Tudjátok, nagyon jó, és nincs erősebb dolog, mint egy példa a szülő életébe. Mikor látta az Izsák, az Ábrahámnak a fia, hogy élte az ő életét az ő atya, az ő apja, akkor ő is ugyanígy rendezte be az életét, és ugyanígy sátorba élt. Sátrakba élt. És milyen jó az, hogyha a mi gyermekeinknek van példájuk. Le tudják olvasni a szülőket. Drága szülők, ti egy olvasmány vattok a ti gyermekeitek számára. Ti könyvek vattok, ti nyitott könyvek vattok. Pál apostol is azt mondja, hogy ti nyitott levél vattok ennek a világnak. Az emberek olvasnak belőletek. Leolvassák rólatok, hogy kik vattok. Nagyon szomorú volt egy történet, amit hallottam. Magyarországon történt egyik prédikátor édesapának, hogy valamit mondott a prédikátor édesapa a szószéken, és egyszer csak megszólalt az ő fia a másik oldalról, és azt mondja, testvérek, emeljétek jó föl a lábaitokat. És akkor kérdezik, miért? Mert az apám most egy jó nagyot gurított. Tudjátok, mit jelent az? Hogy nem mondott igazat. Mikor én ezt hallottam, hogy ilyen megtörténhet, egyszerűen ez a gurítás, ez a gyermek egyszerűen valami mást olvasott az ő apjáról, amit az apja mondott. Testvérek, nekünk kell tudni, hogy a mi gyermekeink nem azt hallgassák, nem azt veszik át a mi életünkbe, amit hallanak tőlünk, hanem azt, amit látnak rajtunk. És a életünk példája, tudjátok, egyszerűen a mi gyermekeinket, a mi utódainkat motiválja. Legjobban beszél nem a mi szánk. Mink úgy ordíthatunk, hogy ordíthatunk, mint egy sakál, vagy mint egy oroszlán. De ne, ettől jobban beszél a mi életünk. Ettől jobban ordít a mi példánk. Életünk példája. Ne felejtsétek el, testvérek, hogy erre kell odafigyelni a mi életünkre. Nem mondhatod, édesapa, én mindent megteszek az én családomért. Én kora reggel kelek, késő éjszaka megyek, fekszek, fáradva vagyok, minden nap dolgozom, és így tovább. Hát Isten bennünket nem elsősorban azért teremtett, hogy rabok legyünk, hogy a munkának a rabjai legyünk, megélhetőségnek a rabjai legyünk. Nem. Én tudom, hogy egy nagyon nehéz időszakot élünk, mikor a munkaadóink még a bőrt is lehúznák rólunk, de akkor is nekünk arra kell figyelni, testvérek, hogy mink nem rabok vagyunk ennek az életnek, vagy ennek az időszaknak. Nekünk kell tudni, hogy ránk figyelnek a mi gyermekeink. És hogy olvassák a mi életünket. Nagyon, mikor az én kis fiaim még nagyon kicsik voltak, mindegyik prédikátor akart lenni. Tudjátok, de mikor már több eszük lett, akkor már úgy látom, hogy egyik se nem arra igyekszik. De tudjátok, az életnek a dolga, az életnek a harca, küzdelme egyszerűen újra vissza fogja hozni ahhoz az elsődleges gondolkodáshoz az én fiaimat is, az én gyermekeimet, mert meg fogják látni, hogyha most már nem is gondolkoznak azon, hogy ettől jobb nincs, hogy Isten szolgájává legyen valaki. Akarsz te is Isten szolgájává lenni? Azt nem, azért nem muszáj neked papi fizetésed, hogy legyen, vagy prédikátor fizetésed. Arra fizetésed van az Úrnál. Te légy az Úrnak a papja. Mert azt mondja az ige, hogy mink az Úrnak a papjai vagyunk. Az azt jelenti, testvérek, hogy nekem annyira kell, mint édesapának, annak a édesapának, akinek 6 gyermeke van, annyira példának kell lennem, hogy el ne kedvetlenítsem az én gyermekeimet attól az életmódtól, ami viszek. És én úgy látom, hogy Izsák az, amely nagyon-nagyon közel állt az Ábrahámhoz, aki megértette azt, hogy mi is az a küldetés, az egyszerűen levette a tanúságot, és követte az ő édesapjának a módját, és a életmódját, és ő is sátrakba élt. De tudjátok, már a következő generációban valami történt. Tudjátok, mi történt? Ez nagyon érdekes dolog. Megkérem a testvéremet, hogy olvasd el a első Mózes könyvéből a 25. rész, 27. verstől 34-ig.
Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau ügyes vadász lett, aki szívesen járt erdőn mezőn, Jákob azonban szelíd természetű volt, aki inkább a táborban maradt. Izsák szerette Ézsaut, mert nagyon kedvelte a vadhúsból készült ételeket. Rebeka viszont Jákobot szerette jobban. Történt egyszer, hogy Ézsau éppen vadászatról tért haza fáradtan és éhesen, amikor meglátta, hogy Jákob lencsét főz. Meg is kérte Jákobot: hagy egyek ebből a vörös szírű ételből, mert majd meghalok éhen. Emiatt nevezték később Edomnak Ézsaut és népét. Jákob ezt felelte: nem bánom, ehhez belőle, ha most azonnal eladod nekem az elsőszülöttségi jogodat. Ézsau így válaszolt: látod, hogy halálosan éhes vagyok, különben is, mire jó nekem az elsőszülöttség? De Jákob ezt mondta: előbb esküdj meg nekem. Ézsau azonban nyomban megesküdött rá, és elsőszülöttségi jogát átadta Jákobnak. Akkor Jákob adott kenyeret és lencsefőzeléket Ézsaunak, aki evett, ivott, aztán elment, így mutatta meg Ézsau, hogy milyen kevésre becsülte elsőszülöttségi jogát.
Aztán még folytassuk, és a 27. rész 46. versét kérlek, hogy olvasd el.
Majd Rebeka bement Izsákhoz, és ezt mondta neki: elment a kedvem az élettől, és Ézsau hetita a feleségei miatt. Ha Jákob is erről a vidékről lesz feleséget, egy ilyen hetita nőt, akkor minek éljek?
Tovább. A 6. verstől, a következő rész, 6. versétől.
28. rész.
Igen, 28. rész, 6-tól.
Ézsau is megtudta, hogy Izsák megparancsolta Jákobnak, hogy ne a kánaániak leányai közül válasszon feleséget, majd megáldotta, és elküldte Mezopotámiába, hogy onnan nősüljön. Jákob pedig engedelmeskedett apjának és anyjának, és elment Mezopotámiába. Azt is megértette Ézsau, hogy apjának nem tetszik, hogy ő kánaáni nőket vett feleségül, ezért meglátogatta Izmáelt, Ábrahám fiát és feleségét, vette meglévő két felesége mellé: Izmael leányát, Nahalatot, Nebajót, húgát.
Ennyi a felolvasott igéből. Drága testvéreim, itt szeretném az egész hangsúlyt átvinni arra a gondolatra, az én szlovák bibliám azzal kezdi, hogy a Jákob lakozott a sátrakba. És ki volt Ézsau? Nagyon érdekes, hogy már az Ézsau a hetita nők fele hajolt az ő szíve, és ezekről a hetitákról az volt nagyon világos és ismert, hogy ezek a hetiták építettek maguknak kőfalas házakat. Olyan házakat, olyan kemény falu házakat, amelyek szinte olyan erősek voltak, mint a várak. Egyszerűen itt már egy eltérés történt, már abból az áldásból az Ábrahám utódaitól egy ok miatt. Nem azért, hogy Ézsau nem látott volna példát az ő apjától. Nem látott volna az életmódjába bele. De azért, hogy megszeretett olyan nőket, és megszeretett olyan személyeket, és olyan embereket vett magának példának, akik nem tetszettek Istennek. Tudjátok, kik voltak a hetiták? Hát hetiták azok voltak, akiket Isten később majd kigyűlölt, kiűzött az Izrael elől. egyszerűen hetiták, ezek utálatosak voltak Isten előtt. Persze a többi 10 királyság is, ami azon a területen, de mostan hetitákról van szó, és ebből a 10 királyságból, amit Isten kiűzött az Izrael elől, a Kánaán földjéről, akkor az egyikek hetiták voltak. És ezek a hetiták, ezek így laktak, ilyen kemény, kőből épített házakba, falazott házakba. És bizonyára Ézsaunak, ameddig az ő szíve nem hajolt másfele, ameddig ő neki a példa volt az ő atya, és követte az atyának Istenét, addig eszébe se jutott, hogy ő kőfalat építsen, hogy kőházba csatlakozzon. De akkor, mikor meglátta ezeket a hetita nőket, tudjátok, és itt akarnák egy kicsit megállni. Vannak itt közöttünk fiatalok. Vannak itt közöttünk még szabadok, akik imádkoznak azért, hogy Isten adjon nekik férjet, feleséget. Tudod, kérjél kegyelmet Istentől, hogy meg ne tévesszen téged a te szíved. Ne arra menj, amennyire a te szemeid vezetnek. Ne a szemeid kívánságait teljesítsd. Mikor látod, hogy jaj, de gyönyörű az a férfi, vagy olyan gyönyörű az a nő, ne arra néz, hanem arra néz, hogy ő mennyire, hova van irányítva az ő élete. Hogy ő itt akarja leélni az ő örök életét, vagy mennyországba. Hogy az a férfi itt lássa azt a lakóhelyet, ahol akarja végig élvezni az ő életét, vagy egy sátrat visz, és tudja, hogy nincs itt maradandó városa, és ő örök életre vágyódik. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy merre fordul a te szíved. Nagyon sokan azt mondják, nekem az Úr adta ezt az embert. Igen, de tudjátok, hogy Isten egyszerűen adott szabott akaratot nekünk, és nagyon sokszor az embert becsapja az ő saját szíve. Neked kell arra figyelni, hogy egy olyan férfit, vagy egy olyan nőt válasz magadnak, aki oda a mennyországba igyekszik, aki felelős Istennek, és tudja, hogy mindent az ő életébe alárendelt annak a célnak, hogy ne tévesszen célt. Tudjátok, mi a bűn? Az eredetiben mit jelent a bűn? Az eredeti szövegben, a Bibliában nincs bűn, hanem tudjátok, mit jelent az a szó, a bűn szó? Céltévesztés. Céltévesztés. És itt van az, testvérem, hogy hát nem akarsz céltévesztni, az biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi a cél. Izrael is tudta, hogy mi volt a cél. Hogy Kánaánba akartak volna jutni. Így van. De nem mindenki jutott. Miért? Mert céltévesztést szenvedett. Hajótörés szenvedett. És itt van az, drága testvérem, hogyha te nem gondolsz a célra, ha nem gondolsz arra a végső célra, akkor céltévesztést szenvedhetsz. Hajótörés szenvedhetsz. És ez történt meg a Ézsau életében. Jákob, ő vállalta azt, hogy ő sátorba, tovább fog sátorba élni. És sátorba való élés által nyerte minden javát és minden áldást a család számára és a utódok számára is. De a Ézsau az letelepedett. És az történt, testvérek, hogy ezek a hetita nők megkeserítették a Rebeka életét. De nem csak a Rebeka életét, hanem a édesapjuk Izsáknak a életét is. Drága testvérek és fiatalok, én kérve kérlek benneteket, ha ott álltok, vannak itt több fiatalok, ha ott álltok, hogy szeretnétek párt választani, akkor ne úgy válasszátok, hogy a ti mennyei atyátok szomorúságára legyen. Ne úgy válasszatok, hogy elmentek a világba, és ottan egy jó talpra esett férfit, vagy talpra esett nőt találtok, egy jó proporciós nőt találtok. Nem, ne azt ti szemeitekre hagyatkozzatok, hanem imádkozzatok, és tanácskozzatok. Tanácskozzatok a szüleitekkel is. És kérdezzétek meg, édesanyám, édesapám, mit gondoltok erről a nőről? Vagy mit gondoltok erről a férfiról? Lehet, hogy azt kérdezitek, hogy én ezt megetettem. Én ezt megtettem. Mikor megmondtam az én édesanyámnak, hogy én szeretném, hogy én nekem tetszik a Zsuzsika, és hogy szeretném megkérni az ő kezét, tudjátok, mit mondott az édesanyám? Boldog vagyok, fiam, hogy így döntöttél. És soha az én feleségem nem volt az én édesanyámnak a szomorúságára. És mikor kértem az én édesapámat, mert ő nem járt gyülekezetbe, úgy kellett berángatni őt, tehát még karácsonyra is, az istentiszteletekre. És akkor mondtam, édesapám, én nem teszem ki a lábamat, és nem megyek ki, hogy megkérjem az én kedvesemnek a kezét, ha ameddig maga, mert én magáztam az édesapámat, ha ameddig maga meg nem áld engemet, és ameddig maga ki nem kéri Istentől az áldást. Tudjátok mi? 20 éves koromban először hallottam apámat imádkozni. Sírva imádkozott, és azt mondta, köszönöm, atyám, köszönöm, hogy én nem szóltam soha a fiamnak rólad, de te szóltál hozzá. És köszönöm, hogy megtaláltad őtet, és köszönöm, és tudom, hogy áldás lesz az ő élete, és hogy áldott lesz az ő felesége, és megáldom a te neved őtet. Képzeljétek, soha elnevel, nem felejtem el ezt az imád. És ez az áldás, az én szüleim áldása követ mind a mai napig. Ez nem mese. Tudjátok, az időseknek van tapasztalat. Megtapasztaltunk valamit. És megtapasztaltuk a jót is, és a rosszat is. És mi a mi utódainkat, a mi gyermekeinket, mink meg akarjuk kímélni a bajoktól, a fájdalmaktól, a botlásoktól, a sebektől, egyszerűen a megkötözöttségektől. De tudjátok, mi a probléma a gyermekeinknél? Az, hogy fölemelik szemeiket, és azt tudják, hogy ők szabadok, és körülnéznek. És sokszor úgy látszik, hogy azok a hetita nők, azok a nők, akik bűnbe élnek, akik nem Krisztus választott gyermekeik között, azok olyan jobban megragadja a szemeiket. És tudjátok miért? Most ne legyen senki, ha van itt valaki, aki nincs megtérve, ne sértődjön meg senki. És ha majd internetről is fogja valaki hallgatni ezt a prédikációmat, kérlek tégedet, hogyha még nem vagy az Úré, ne sértődj meg. De ez az igazság, hogy a hetita nőknek a szemébe ott lobog a paráznaság gonosz szelleme. És ez a lobogó tűz, ez a paráznaságnak gonosz szelleme, az vonzóvá válik a szent, megszentelt fiúk számára is. Higgyétek el, testvérek, és most egy nagyon, nagyon őszinte vallomást teszek előttetek. Amióta megtértem, soha fejemben meg nem fordult egy hívő testvérnőről, ha olyan gyönyörű volt, hogy mint az angyal, meg nem fordult az én fejembe valami kísértés gondolata. De a hetita nők egyszerűen nekem is kísértésre voltak. Az én gondolat világomba. Értitek, miről beszélek? Tudjátok miért? Mert az a szellemiség egy ragadó szellemiség, az egy hazudó szellemiség, az egy vonó szellemiség, még másképp mondom, egy behálózó szellemiség. És nagyon sokszor a hitetlen nők nagyobb vonzással vannak, még a hívő fiúkra is, mint a hívő tiszta leányok. Fiúk, Ezért kérve kérlek benneteket, ha itt vagytok ebbe a terembe, vagy ott a készülékeitek előtt, én kérve kérlek benneteket, józanodjatok ki. Tisztuljon ki a ti elmétek, és imádkozzatok Istenhez azért, hogy adjon nektek olyan leányzót, olyan feleséget, amelyben nincs benne ez a paráznaság, gonosz, behálozó szellem. Mert nem tudjátok, hogy mi van ezután. Az olyan, tudjátok, mint egy csalóka. Ez olyan, mint mikor a horgász egyszerűen ráteszi a, jól mondom, csalóka, csalit, ráteszi a csalit a horogra, és bedobja. És a halak mennek a csali után, és meg vannak fogva. Így van nagyon sok hívő fiú megfogva, azért, mert rámegy a csalira, és be van csapva. És mikor jön az a szúrás az ő életébe, az olyan, mint egy skorpió, mikor megszúrja őtet. És mikor meglássa, hú, bajba vagyok. De már nem tud. Ez, mint az a hal nem tud szabadulni arról a horogról, akkor már nincs szabadulás erről, ebből, és nincs kiút. Ez volt a probléma a Ézsaunál is. Egyszerűen nem figyelt. Ő nem Istenre, nem Isten akaratát, hanem a saját szeme, az ő gyomra, az ő teste kívánságát előbbre tette, és az ő szexuális vágyait előbbre tette, mint Isten akaratát. Minden ember, nem azért, hogy én átkozom, én nem átkozok senkit. Minden emberen rajta van az átok, aki jobban szereti az ő gyomrát, vagy az ő szexuális vágyait. Átok van rajta. Mert vak. Mert vakságába egyszerűen megy bele a csali által, megy bele a fogságba, és egy kínlódásba, egy szenvedésbe, egy bensődleges gyötrésbe. Kímélek benneteket, fiatalok! Kímélek benneteket, akik keresitek az igazságot! Ne hagyjátok magatokat becsapni! Kérdezzétek az Urat! Könyörögjetek! Ha döntetek egy iskoláról, imádkozzatok! Ha döntetek és akartok útra kelni, egy hosszú útra, akkor kétszer imádkozzatok. De ha megnősülni vagy férhez akarsz menni, akkor sokszor imádkozzatok. Sokszor még imádkozz végig. Sokszor ez fordítva van. Egyet imádkozunk, hogy új, Jancsi tetszik. Jaj, vagy a Juliska. És aztán kiderül, hogy ki a Juliska, mikor beborul. Nagyon sokszor akkor derül ki, mikor beborul. És erre vigyázunk, testvérek, erre vigyázunk, fiatalokat kérem, hogy legyetek józanok. Ne hagyjátok magatokat becsapni. A te szemetek, a ti hasatok, a ti szexuális vágyatok kívánságát, ezt teljesen Krisztus uralma alá helyezzétek. Mindennek megvan a maga helye. Senki, egy hívő se nem kellett éhen meghalni azért, hogy hívő maradjon. És hogyha meg is halt valaki, akkor jobb eledelhez jutott. De vágyakozzatok azért, hogy Isten akaratát teljesítjetek. Nincs jobb táplálék, nincs jobb élvezet, nincs gyönyörűségebb dolog, mint Isten akaratát végezni. Mikor a samáriai nő ott beszélget az Úr Jézus Krisztussal a kútnál, akkor azt kérdezik a tanítványok, hogy hát mi mondott az Úr Jézus? Azt mondta, hogy van nekem eledelem, amiről ti nem tudjátok. És mi volt az Úr Jézusnak a eledele? Az, hogy cselekedje az ő atya akaratát. Jobb, mint a kenyér. Jobb, mint a friss kifli. Jobb cselekedni Isten akaratát. Jobb, mint gyönyörködni egy nőbe. Jobb, mint gyönyörködni egy férfibe. Gyönyörködni abba, hogy Isten engem használhat ott éppen, ahol ő neki kedves és jó akarata. Higgyétek, hogy ez nem beszéd, ez átélem. És azt kérem, és azt könyörgöm, hogy az én szemeim, ameddig élek, gyönyörködjenek az ő szépségébe. Ha gyönyörködjek az Úrban, gyönyörűek vattok, minnyájon. Minnyájon gyönyörűek vattok. De én mindenek felett gyönyörködöm az Úr Jézus Krisztusban. És ez az ő szent akarata. Tudjátok, mikor én ott tudok lenni az ő tökéletes szent akaratába, ez ragyogja tele az én szemeimet minden gyönyörrel, minden örömmel. Lássátok, ezt fölváltsák az emberek. Elkezdnek gyönyörködni egy férfiba, elkezdnek gyönyörködni egy nőbe, aztán fölváltsák, már te is nem vagy olyan gyönyörű, te tőled már láttam gyönyörűbbet, és akkor váltogassák a dolgokat, mint a zoknyit, bocsánat, fájdalmas. És már végén nem is tudják, hogy mi a gyönyörű, mert annyira össze van keverve az agyuk. Nem tudják, hogy mi az az élvezet, mert már olyan mindent összeélvezgettek, hogy már azt se tudják, hogy mi az élvezet. De tudjátok, mi nem fogja soha összekeverni a te agyadat. Soha nem fogja elvenni azt a érzéket, azt a gyönyörű érzéket, hogyha te gyönyörködni fogsz az Úrban. És komolyan veszed azt, amit az én Péter testvérem itt elmondott, hogy itt csak vándorok vagyunk ebben az életben. Itt csak átmeneti ez az élet. Itt, mink itt vagyunk, és fölvettük ezt a sátort, és ez a sátor össze fog omolni, de bemegyünk egy örök lakhelyre, ahol örökké fogunk gyönyörködni. Örökké fogják a mi szemünk látni azt, ami láthatatlan. Örökké fogjuk élvezni azt, amit itt a földön szem nem látott, fül nem hallott, és az emberi elmére nem jutott el. Örökké fogjuk élvezni. Halleluja! Mert levessük ennek a sátornak a gyalázatát. De tudjátok, hogy miért gyalázat? Miért? Mert a mi sátorunkon ott van a kereszt. A keresztjel. Az Úr Jézus azt mondja, aki engem akar követni, tagadja meg önmagát, vegye magára a keresztet minden napra, és kövessen engem. És így kövessük keresztel, az a jel, kereszt a mi jelünk. És visszük ezt a gyalázatot. És tudjátok miért? Mert mikor nekünk kellene taszítani kardot, akkor azt mondja az Úr, vesd vissza a te kardodat. Mikor mi nekünk megy fel a cukrunk, azt mondja az Úr, nyugodj meg. És ebbe lássa a világ, hogy mi gyengék vagyunk, hogy mi senkik vagyunk, ilyen nincs telenek vagyunk. Nem tudunk talpra állni, nem tudunk kiáltani, nem tudunk pofont adni, inkább oda tartsuk a másik orcánkat. Gyengék vagyunk, gyalázatosak vagyunk, mert a gyalázatnak a jele ott van a mi életünkben. De mikor levessük ezt a sátort, mikor levessük ezt a keresztet, mikor levessük ezt a földi életünket, akkor letesszük a keresztünket is. És tudjátok, hogy mit kapunk. Akkor meglássuk, hogy kik vagyunk. Itt senkik vagyunk, itt gyalázva vagyunk, itt semmibe vagyunk véve. De ottan, testvérek, ottan egy nagy halleluja fog hangzani, és fejünkre fogják tenni a arany dicső koronát. Halleluja! Kész vagy erre? Te nem fogod hozni a gyalázatot, ha nem fogsz úgy menni ebbe az életbe, hogy sátrakba fogsz lakni, hogy nem fogod úgy élni ezt az életed, hogy ez egy csak átmeneti hely, akkor nem lesz ott a gyalázat, nem lesz ott a kereszt a te életedbe. Akkor mit fog levenni rólad Jézus? Ő fogja levenni ezt a keresztet. Nem fogod lerázni, nem fogod ledobni. Ő leveszi a válladról. És mikor leveszi azt a nagy keresztet, azt a nagy nehezet, akkor rátesz egy dicső koronát a te fejedre. Királyi gyermek vagy. Te hercegnő vagy. Te herceg vagy. Istennek gyermeke. Királyoknak királya. Ami Urunk. Egy helyen megkérdezték tőlem, Sándor testvér, hogyha jelölnénk tégedet képviselőnek, ország vezetőnek, elfogadnád? Éppen akkor dőltek ezek a gondolatok, hogy a ország képviselőt választottuk. És mondtam nekik, testvérek, az olyan, mintha azt kérdeznétek a generál, milyen tábornoknak, azt mondjátok, tábornok úr, elfogadná, hogy maga katona legyen? Vagy tizedes legyen? És tudjátok, mit csinál? Megsértenétek azt a tábornokat. Azt mondja, hát én legyek tizedes, ha tábornok vagyok. Hát ne haragudja, ezzel akartok engem megtisztelni? És néztek rám a testvérek. És azt mondják, hogy gondolod, Sándor testvér? Hát én úgy gondolok, hogy én magasabb küldetésben vagyok. Én nem egy ország elnök képzésben vagyok. Én abban vagyok, hogy engem Isten küldött. Királyok királya, uraknak ura, a képviselőknek a képviselője, mindeneknek a mindenkije. Ő küldött, ő neki a szolgálatában vagyok. És most én fogadjak el egy ilyen koldus küldetést. Bocsánat, ez nem sértés. De ezt tudjátok, itt dől el, hogy hogyan gondolkozunk. Hogy mennyeiekkel vagyunk elfoglalva, vagy a földiekkel. Ha földiekkel lennénk elfoglalva, tudjátok, milyen jó fizetés egy elnöknek a fizetése? Hú! Le lehetne cserélni a öreg autót. Egyszerűen már nem kellene a 20 éves francia ágyon aludni, ugye? Már lehetne egy új, nem kellene, hogy csorogjon a víz a nyakunkba, ugye? Új házat építhetnénk. Mi minden lehetne? Testvérek, de mink sátorba lakunk. A sátorba becsurog, a sátor alá is csurog, mindenhonnan egyszerűen fúj a sátorba, és Jóisten olyan jót csinál, testvérek, olyan jó ebbe a Komáromba. Higgyétek el, ez olyan itt úgy élni ebbe a Komáromba, mint a mennyországba. Csak egy baj van. Annyi szúnyog van itten, hogy ki űz bennünket ebből a jóból. Hogy senki ne gondolja, hogy itt van a örök élet, hogy itt van a mennyország. És tudjátok, egy örömhírem van. Mennyországban nem lesznek szúnyogok. Értitek, testvérek? Isten mindenhova, ahol nagyon jól mennek a dolgok, kukacot küld, ahol nagyon-nagyon szépek a dolgok, egy rothadást küld. Egyszerűen, de csak azért, testvére, nem azért, hogy tönkre akar bennünket tenni, és a sátrunkba belefúj, a sátrunk alá folyik, fölé folyik, csöpög a nyakunkba a dolog, de nem azért, hogy Isten kínozni akar, hanem emlékeztetni akar arról, amiről a testvérem mondott, hogy egyszer le kell vetni ezt a sátort, és be kell menni oda. Kész vagy? Gondolsz te erre? Vagy annyira letelepedtél, és annyira neked itt jó, hogy hát nem is akarnám már. Volt egy testvérnő, azt mondja, hát én nem is tudom, hogy akarnák-e menni mennyországba. És mondom, miért? Hát azt mondtad, hogy a kutyák nem mennek be. Hát mondom, hát nem vagy kutya. Igen, de én szeretném, hogy a kutyámai is oda bemenjek. Hát mondom, testőrnő, ilyen bajok. Egyszerűen ő neki itt, jó lenne itt is a mennyország, mert ő a kutyussal akarna még ott is lenni, de ha oda nem mennek be a kutyák, akkor hát ő akkor itt marad. Vigyázzunk, testvérek. Vigyázzunk, hogy ne építsük föl a saját elméleteinket. Vigyázzunk, hogy ne építsük föl a saját elképzeléseink, igényeinket. Mert mikor oda beérünk, testvérek, semmi nem fog, még a kutyusunk se, nem fog a eszünkbe jutni. Tudjátok, Isten kegyelméből kaptam egy olyan kegyelmet, hogy az Úr Jézus egy alkalommal azt mondta nekem, Sándor, akarod, megmutatok neked valamit. És én nem tudtam, miről van szó, és azt mondtam, akarom, megyek veled, Uram. És vezetett engem az Úr Jézus, és bevezetett az örökké valóságba. Nagyon érdekes volt. És tudjátok, mi volt ott a nagyon különleges? Nagyon sokszor fölteszik nekem az emberek a kérdést. Sándor testvér, ha azt mondod, hogy már ott voltál, akkor megismertél ott valakit, vagy ott megismerjük azokat, akiket szerettünk. És hogy vannak ezek a dolgok? Tudjátok, mire jöttem rá? Egy nagyon érdekes dologra. Arra jöttem rá, hogy mikor ti oda bementek, az Úrnak a jelenléte minden szükségleteket betölti. De tudjátok mennyire? Tetőig. Úgyhogy még arra sincs szükségetek, hogy kíváncsiak lettek. Én nem voltam semmire kíváncsi, képzeljétek el. Mert én mindent tudtam. Tudtam, hogy jobb kéz felül ott fönt van a trón. Ködbe volt bevonva ez a trónus. Senki nem mondta nekem, de tudtam, hogy az Úrnak a trónja. Nem láttam a trónus, csak köd eltakarta őt. De tudtam, hogy az trón. Isten jelenlétében nincs kérdés. Azt mondja, azon a napon, mit mond az ige, már nem fogtok kérdezni semmit. Az van megírva. Én most már értem, hogy miért. Mert egyszerűen Istennek jelenléte annyira betölti a te szükségedet, hogy még arra se lesz ottan, arra se lesz szükséged, hogy körülnéz, hogy hol van az én Jánosom, vagy hol van az én Juditkám, vagy az én gyerekem. Nem lesz szükséged. Ez hihetetlen. Ez hihetetlen. És milyen jó, testvérek, mikor már itt tapasztalhassuk ennek a mennyei létnek azt a jelenlétét, Istennek jelenlétét. Tudjátok mi az? Mikor itt van az Úr, ott van a te életedben. Van még valamilyen szükséged? Már csak az a szükséged van, Uram. Ezt a boldogságot, amit én átélek, hadd éljék át a többiek is. Mert látom azokat a szomorú arcokat, látom azokat a szomorú embereket, és akkor könyörgök azért, Uram, ők is így teljenek be, ők is így telve legyenek az élettel, és az életnek teljességével. Már csak ez az egy vágyam van, semmi más vágyam. Mikor kérdezték tőlem, Sándor testvér, miért imádkozunk a te életedbe? Azt mondja, mink egy ima csoport vagyunk, harcosok vagyunk, az Úrnak a harcosai vagyunk, és látom, hogy komolyan vették, nem úgy emelkedve, de alázatba azt mondta, mondd meg, miért imádkozzunk a te életedbe. Fogunk, éjjel-nappal fogunk kiáltani a te életedért. És minden átfutott a fejembe abba a pillanatba. És tudjátok, mit mondtam nektek, nekik? Azt mondtam, ha eszetekbe jutok, akkor Barkóczi Sándorért csak azért az egyért ki imádkozzatok, hogy legyen kegyelmes neki az Úr. Csak ennyi. Mondom, van ennél több. Van ennél több. Ha valaki felett kegyelmes az Úr, testvérek, ők azt gondolták, hogy kell valami imaházat építeni, akkor fognak könyörögni azért, hogy imaházat. Vagy én nem tudom, mi volt az ő elképzelésük, hogy, vagy valami anyagi szükségleteimet, vagy akármit fognak könyörögni, imádkozni. Testvérek, kegyelem. Kegyelemért kiáltok. Az én szívem bízik az ő kegyelmébe. Én ha Isten megadja azt a kegyelmet, hogy egyszer megállok ő előtte. Na, én nem azt fogom mondani. Tudod, én Barkóczi Sándor vagy, én ezt tettem és azt tettem, itt voltam, ott voltam. Nem azt fogom mondani. Azt fogom mondani, Uram, légy kegyelmes a te szolgádnak. Bár mindent is megtettem, amit szerettem megtenni, de akkor is légy nekem kegyelmes. És ne számítsd az én hiányosságaimat. Értitek? Kegyelem. Kegyelem. Kegyelem a legnagyobb dolog a te életedben. Mert ha van kegyelmed, akkor mindened megvan. És ha nincs kegyelmed, ha mindened is lenne, akkor is már mindent elveszítedné. Érted? Nekünk mindenünk van. Így van, Péter. Mert van kegyelmünk. Van mennyei atyánk. És ő, ővé minden. Az, hogy nincs tulajdonlapunk, minek? Minek? Hát nem fogod mennyországba vinni a tulajdonlapot. Így van. Képzeljétek, testvérek, hogy miénk a Kanári-szigetek, miénk a Ausztrália, miénk minden. Mert a mi atyánké ez. Nem azoké, akik fogják a tulajdonlapot. Nem azok, akik verik a mellükök, hogy a miénk. Hanem, mert ezek itt már nem lesznek. De mink megmaradunk, mind örökre. Mink örökké fogjuk megnyerni azokat a javakat, amit Isten elkészített számunkra. És ezt nem szabad elfeledteni. És ezért, hogy a kis élvezetek, a gyomornak a élvezetét elveszítette az első szülöttségi jogot. A szexuális élvezetekért elveszítette az atya és anyja jókedvét. Egyszerűen, és azért, hogy nem figyelt az Úrra, elveszítette örök életét. Jákob harcolt. Úgy nézett ki, mint egy koldus. Futott, félt, remegett, megsántult, sánta volt. De bement Istennek dicsőségébe. Megharcolta a nemes harcot. Testvérek, nincsenek tökéletes emberek. Jézusnak nincsenek tökéletes bárányai. Egy a bárány tökéletes, maga Jézus Krisztus. Jézus Krisztusnak csak hűséges gyermekei vannak. Légy hű, mint halálig, és néked adatik az életnek a koronája. Amen. Fogunk imádkozni. Olyan csodálatos vagy, Úr Jézus. Olyan jó itt lenni, mert te itt vagy. Mert a te drága lelked érinti a mi szívünket, és úgy érezzük, Urunk, hogy minden eltörpül te melletted. A te dicsőséged mellett minden eltörpül. Még a mi problémánk is, az is, ami nagy volt, az is, ami oldhatatlan volt. Uram, mi az a te dicsőségedhez? Mi az a te kegyelmedhez? Mert nagy a te kegyelmed a őt félők, a te félőt felett. Köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy téged félhetünk, téged szerethetünk, téged imádhatunk, rád néznek a szemeink, és te vagy minden gyönyörűségünk, te vagy minden teljességünk, te vagy a mi eledelünk, a mi élvezetünk, minden, amit adhat, amit kaphatunk az életbe, de több, mint amit ad ez a világ. Dicsőség neked, Úr Jézus, dicsőség neked. Köszönöm, hogy lelkemet boldoggá tetted. Az én életemet nem az élvezetek tették boldoggá, az én életemet te tetted boldoggá, Jézus. Dicsőség neked, fölemellek mindenek fölé, fölemellem a te nevedet, és szeretlek, és imádlak, és az én szemeim gyönyörködnek benned, és gyönyörködik az én lelkem te benned. Köszönöm ezeket a drága testvéreket, köszönöm ezeket a itt lévőket, de azokat is, akik ott ülnek, majd a készülékek előtt. Ó, kérlek, Uram, érintsd őket, és tedd őket új emberekké. Jézus Krisztus nevében könyörgök ezért. Amen.